Kisi László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Zöldekkel fejeztük be az első részt, zölden folytatjuk tovább a másodikkal. A zöldeknek, amelyek jelentősen megerősödtek a hesseni választáson, illetve Bajorországban is, milyen az uniós programjuk, tehát Európa képük milyen?
Hát a zöldek tekintetében a környezetvédelemnek egy különleges hangsúlya van. Ezen kívül a zöldeknek egy nagyon sajátos elképzelése van. Például a menekült politikában ők egy nagyon liberális álláspontot képviselnek el. Mondtam is, hogy egy multikulturalista, globalista elképzelést. Bár hozzátenném érdekes módon, hogy először történt meg, hogy a mostani zöldpárti vezetésnek az egyik tagja mindig egy nő meg egy férfi van. Robert Habeckről van szó, aki a Schleswig-Holsteinben egyben miniszter is. Bírálta először Merkelt, mondván, hogy a 2015-ös döntésekor nem eléggé készítette fel a német hatóságokat a várható feladatokra. Ez mindenképpen egy premier volt, ez a kritika a zöldek részéről Merkellel szembe, hiszen az előző törvényhozási ciklusra visszamegyünk, akkor azt kell mondani, amikor 80%-os többsége volt a nagy koalíciónak, tehát brutális többsége volt, és az ellenzékben volt a zöldek, és az ellenzék tulajdonképpen még liberálisabb menekült politikát kért számon akkor Merkeltől. Ehhez képest, hogy most a Merkelt elkezdték bírálni, azt jelenti, hogy itt a Merkel utáni korszak és a Merkelre való felkészülés ebben a tekintetben is előtérbe került.
De milyen akkor a migrációs politikája a zöldeknek, hogyha már itt tartunk?
Hát, ha nagyon egyszerűen fogalmazom, akkor körülbelül abban magyarázható meg ez a globalista, multikulturalista.
Tehát ők támogatják?
Hát tulajdonképpen a merkeli politikával egybeesik. No border, no nation. Tehát ne legyenek határok, akkor nem lesz nemzet. Egy föderatív irányba nyitott zöldekről van szó, szembe az alternatíva Németországnak, ami éppen egy identitás alapú, egy nemzetállam alapú elképzelésből indul ki, ahol vannak határok, ahol a határokat ellenőrzik, és az a 2015-ös állapot megszűnik, ami tulajdonképpen egy jogon kívüli helyzetet hozott létre Németországba, hisz Merkel egyrészről soha nem szavaztatta meg a német Bundestagot a menekült kérdésről, megsértették a schengeni szabályokat, megsértették a német szabályokat.
De akkor lényegében ennek a Willkommenskultúrnak, ennek a nyitott nemzetnek megvannak még a gyökerei a német társadalomban?
Hát tulajdonképpen ez már azért sokat változott, tehát egy nyitott menekült politikának a támogatói a zöldek is, de természetesen összhangba a német fogadókörségnek a feltételeivel. Elfogadják, hogy Németország bevándorló ország, tehát mindazokat a szigorításokat, amit Merkel létrehozott. Most van egy bevándorlási törvény is már végre, ami nagyon fontos. E tekintetben a zöldek azért mindezeket a változásokat figyelembe veszik, de alapvetően a bevándorlásra szemben nyitottak. Ezért mondom, hogy a német politikában, és nem csak Németországban, az európai parlamenti választásokon is ugyanez a törésvonal van, nem csak egy országon belül, hanem Európa két részek.
Tehát a bevándorlás pártiak, illetve a bevándorlás ellenesek.
Úgy is lehetne mondani egyszer.
Azért kritikát hol fogalmaznak meg a menekült politikával kapcsolatban a zöldek? Tehát ön is említette, hogy azért bizonyos fajta kereteket, cölöpöket ők jobban levernének, mint a CDU-CSU?
Hát nyilvánvalóan azt joggal sérelmezik, és ebben a zöldek nincsenek egyedül, hogy Merkel a döntése előtt, ez a 2015. szeptemberi döntés, amikor éppen Magyarországról egy humanitárius akció keretében bebocsátotta a menekülteket, nem konzultált a politikai pártokkal, sőt a uniós partnerekkel sem, sőt magával a CSU-val sem, ezt a CSU is bírálja. Nem mérte fel valójában, hogy ennek a döntésnek milyen hatása van a német közigazgatásra, a német intézményekre, és épp ez a nyilatkozata a zöldpárti vezetőnek, Robert Habecknek erre vonatkozott a napokban. Tehát ez Merkel nem volt elég felelősségteljes ebbe a dologba. Úgyhogy ők egy szabályzott, nyitott, globalista felfogás, a multikulturális társadalomnak a hívei, ahol mondjuk a szigorú határőrizet tekintetében bizonyára a Merkelhöz képest változtatnának, de alapvetőleg egy nyitott, liberális, multikulturalista, globalista álláspontot foglalnak el.
Az AfD-n kívül vannak még olyan pártok, vagy van olyan párt, amelyik bevándorlás ellenes?
Hát tulajdonképpen a bevándorlás ellenesség az egy spektrum. Ugye a bevándorlással szembeni magatartás az a teljes elutasítás és a szelektív hozzáállás között van. Az alternatíva Németországnak is hangsúlyozza, hogy szüksége van Németországnak bevándorlókra, de bevándorlási törvények alapján kell, ellenőrzés alapján, és tulajdonképpen helyre kell állítani azt a helyzetet, ami 2015 előtt volt. Tehát a határokat ellenőrizni kell. Ebben a tekintetben a CSU is lényegében ugyanezt az álláspontot vallja. Sőt, a CSU volt az, amit már itt is többször elmondtam, amikor Horst Seehofer két alkotmányjogásszal egy vizsgálatot végzetett, egy tanulmányt iratott, amiben a két alkotmánybíró, Udodi Fábio és Jürgen Papier arra a következtetésre jutott, hogy a 2015-ös döntés az jogsértés volt. És tulajdonképpen meg lehet érteni, hogy Merkel megnyitotta a határokat, mert egy humanitárius vészhelyzet, rendkívüli helyzet volt. A probléma az, hogy ez a helyzet, amit az Seehofer is és az AfD is sérelmez, ez állandósult, mind a mai napig. Tehát egy jogon kívüli helyzet, ami nincs összhangban sem az európai, sem pedig a német joggal, ez egy állandó helyzetté vált.
A Németország szerte tapasztalható bűncselekményeket, amelyeket nem egy esetben bevándorlók számlájára írnak, vagy érintettek benne, ezek mennyire befolyásolják a közhangulatot?
Hát természetesen ennek óriási szerepe van, és éppen a napokban volt egy különleges lehetőség, amikor a két német közszolgálati televízió, az ARD és a ZDF-nek a vezetői elmentek Dresdába egy AfD-nek egy konferenciájára, ahol gyakorlatilag a sajtó szerepéről beszéltek, hiszen tudjuk, hogy például azon a bizonyos szilveszteren 3 nap múlott el, míg lényegében azokról az atrocitásokról először a Kölner Stadtanzeiger, később már a közrádió és a köztévé is tájékoztatta a német közvéleményt. Tehát lényegében ez egy nagyon lényeges kérdés, és hozzá kell tenni, hogy a választói preferenciát, hozzáállást is nagyban befolyásolja.
A német média nem minden esetben, vagy adott esetben nem közvetíti teljes valóságát az ottani életnek?
Hát voltak életnek? Olyan esetek, amikor ez nem következett be, és lényegében a mostani nagykoalíciónak lényegében fél év alatt 171 napot kellett várni, míg a nagykoalíció létrejött, és a fél év alatt két olyan válság volt, ami mindegyik tulajdonképpen valamilyen a menekült politikával függött össze, és egy egzisztenciális válság volt. Az egyik volt, mint ismeretes az a válság, hogy a CSU javasolta azt, hogy azok a menekültek, és itt úgynevezett szekunder menekültekről van szó, azokról a menekültekről, ami egy másik uniós országba regisztráltak. Tehát bevitték a közös európai nyilvántartási rendszerbe. Azokat vissza kell vinni a német bajor határ, tehát a bajor osztrák határól közvetlenül vissza lehessen küldeni abba az országba, ahol gyakorlatilag először regisztrálták. Ez a kérdés lényegében egy vitához vezetett olyannyira, ami a koalíciót is veszélybe sodorta, hiszen Merkel azt mondta, hogy európai megoldás kell. Az európai megoldás pedig az, hogy egyes országokkal, EU-s országokkal visszafogadási megállapodás kell csinálni. Hát egy-kettőt csináltak ilyet a spanyolokkal, de például az olaszokkal máig nem sikerült, akik a leginkább érintettek ebben a kérdésben. A másik kérdés pedig a német alkotmányvédő hivatalnak a volt vezetője Hans-Georg Maaßennek az esetében volt, ez a chemnitzi atrocitások idején, amikor ő azt mondta, hogy nincs arra bizonyíték per pillanat, hogy sor került hajtóvadászatra a külföldiekkel szembe, akiknek más a bőrszíne, más a vallása. Ez gyakorlatilag az alkotmányvédő hivatalnak meg kell vizsgálni. Ezt a nagykoalíció úgy, és ennek következtében lemondatták a tisztséről, Ugyanakkor ezzel idejűleg Seehofer javaslatára előléptették államtitkárra a német belügyminisztériumba. Ezt még a Andrea Nahles, az SPD is aláírta, és ebből lett a botrány, hogy hát ha valaki nem alkalmas egy alkotmányvédő hivatal vezetésre, azt ne léptessék elő. Ez is egy meglehetősen válságot vezetett magába a koalícióba, hiszen a szociáldemokraták ragaszkodtak ahhoz, hogy ezt az intézkedést vonja vissza a Seehofer, és a Seehofer ezt visszavonta, alacsonyabb beosztásba kerül. Mint ezek a kérdések a menekült kérdéssel összefüggnek, de ahogy mondottam, hogyha a menekült kérdés nem is szerepelt a mostani tartományi választások előterében, hát az, hogy lakáshiány van, az, hogy kevés a tanár, hát ez óhatatlanul a menekültek számával összefügg.
Mit kell tudni az Alternative für Deutschlandról? Ugye Magyarországon az a képzete van, vagy képzete lehet a külpolitika iránt érdeklődőknek, hogy ez a párt az egyértelműen radikális, jobboldali, bevándorlás ellenes tömörülés. De a tanár úr is mondta, hogy azért mégsem így áll teljesen a helyzet.
Hát
kicsodák az AfD-sek?
Bonyolultabb a helyzet. 2013-ban alapították, tehát 5 év alatt a párt egy országos jelenlétre tett szert, minden tartományi parlamentben jelen van, és országosan is a jelenlegi parlamentben a 3. legerősebb párt, mondhatni a legerősebb ellenzéki párt, amelynek következtében olyan parlamenti bizottságok vezetését kapta meg, mint például a Költségvetési Bizottság, ami nagyon fontos. Na most ez a párt, amikor megalakult, meglehetősen gazdasági liberalizmus jegyébe állt, egy Ben Lucke nevezetű hamburgi közgazdász professzor hozta létre, és elsősorban a merkeli politikát vette célba, mégpedig az euróválságnak a kezelési módját. És hát azt hangsúlyozza, magának a pártnak a neve, vagy Alternatíva Németországnak úgy alakult ki, hogy a két nagy párt, a szociáldemokraták és a CDU gyakorlatilag, hát nagyon sokban a programjaik kicserélhetővé váltak. Egy lopakodó szociáldemokratizálódás végigment a SPD-be, a CDU-ba, az SPD-be pedig egy polgárosodás. Tehát gyakorlatilag az egy pártból két párt lett, maga az AfD-nek a szóhasználatában kartelpártokról, vagy a régi pártokról beszél, aminek lényegében nincs köztük különbség.
Jól értem, hogy akkor a választóknak adott esetben az lehet a képzete, hogy CDU, CSU, SPD lényegében ugyanazok vagytok?
Na most ezt használta ki a alakulásakor is az AfD, azt mondta, hogy a politika lényege, ami egyébként igaz, az alternatívák adása. Hát ha nincs így nevezték magukat alternatíva Németországnak, de ebben az időben gyakorlatilag az euróválság kezelési módja állt a középpontba. Ekkor alternatíva Németországnak a vezetői gyakorlatilag hát olyasmiket javasolta, hogy akár lehet egy kisebb valuta övezet, ki lehet lépni a eurozónából, vagy Görögországot kellene idegenesen felfüggeszteni a tagságot. Ilyen is ehhez hasonló. Hát, de már ekkor is benne volt lényegében egy nemzeti, konzervatív, sőt azt mondanám, hogy ennél erőteljesebb, egy radikális nemzeti vonulat is. Tulajdonképpen a AfD felemelkedését, megerősítését a menekült válságnak köszönheti. Maga a mostani pártnak az egyik vezetője, Alexander Galland maga mondta, hogy a menekült válság nélkül lényegében nem lennénk sehol se. Maga is ezt a tényt elismerte. Most a pártnak a belső erőviszonyai megváltoztak, ez a liberális közgazdasági háttérbe szorult, és a párt alapítók jelentős része kilépett a pártból. És ekkor a pártnak lényegében a hangsúlyai megváltoztak, egy erőteljesebb nemzeti konzervatív vonulat, egy liberális szárny is megmaradt, egy gazdasági liberális szárny is, egy nagyon erős, radikális nemzeti vonulat, ami főként a kelet-német tartományokra vonatkozik. Hogy egyszerűsítsem a képet, egy pártban lényegében egy nemzeti konzervatív liberális és egy radikális nemzeti vonal van. Ez utóbbi, mint mondottam, a kelet-német tartományokban van benne, ami lényegében sok tekintetben problémát okoz a pártnak, hiszen itt az elhatárolódás a szélsőséges neonáci mozgalmaktól sokszor nem történik meg, és ez a párttal szembeni fenntartásokhoz vezet. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy egyszerre egy pártban van liberális, nemzeti konzervatív és gyakorlatilag a szélsőségekkel is érintkező párt, de ez földrajzilag elkülönült térségekben.
A menekült válság akkor ezek szerint ennyire megváltoztatta a német gondolkodást? Mert ugye a második világháború vége óta azért a német társadalom mindenfajta belső indítatásból, megadott esetben külső hatása is, elutasítja az ilyen jellegű szervezeteket, elutasította egészen idáig?
Na most persze itten egy pillanatra érdemes megállni, mert nagyon sokrétű gondolkodásra. A nemzeti konzervatív része ennek a pártnak, ami azt hangsúlyozza, hogy ő a Grundgesetz alapjain áll, tehát a német alkotmány alapján áll, de ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy le kell bontani a 68-as Németországot, egy békés forradalomra van szükség, tehát nem a liberál-demokratikus alaprendek a megváltoztatásáról van szó, hanem tulajdonképpen a 68-as Németország intézményrendszerének, tulajdonképpen a Merkeli rendszernek a lemondásáról. Ez a cél. Tehát Merkelnek a megbuktatása az AfD-nek egy különösen kiemelt célja. Ezen kívül egy lényegében a történelemhez való teljesen új viszony van, ami gyakorlatilag az állandó konfliktusokat a hagyományos pártokkal. Ez azt jelenti, hogy a 12 év nemzeti szocializmus időszakával ne azonosítsuk az egész német történelmet. Az a fajta német bűnhődés, ami itt intézményesült a nemzeti szocialista uralom miatt, ez megmaradhat, de ugyanakkor szükség van egy német patriotizmusra is. Egy olyan patriotizmusra, hogy büszkék lehessünk, hogy németek vagyunk. Tehát egy olyan témát hoztak be, ami gyakorlatilag azzal a kultúrával, azzal az emlékezés kultúrával, ami 1945 után meghatározza mind a mai napig Németországot, hogy Németországnak bűnhődni kell, és ennek egy intézményrendszere alakul ki, ez intézményesedett, ezzel ő bizonyos értelemben szemben állnak, sőt a szóhasználatról is óriási vita van. Ők kezdtek olyan szavakat használni, ami egyértelműen a nemzeti szocialista idején időben használták. Tehát azt kell mondani...
Hova mennének vissza, Bismarckig, vagy 30-es évekig?
Bismarck, Gauland például a bismarcki külpolitikában, például Oroszországhoz való viszonyban többször mondja, hogy milyen fontos Oroszországgal fenntartani a kapcsolatot, és ilyenkor Bismarckig is visszamegy. Ő egyébként CDU tag volt, éppen Frankfurtban volt az előélete, és az AfD egy jelentős réte, a nemzeti konzervatív vonulat gyakorlatilag az CDU tag volt, a CDU-tól szívte el, hiszen a CDU-nak a megváltozása, idézőjelben a szociáldemokratizálódása, nagyon sok CDU tag számára megnehezítette azzal a konzervatív keresztény CDU-val a azonosulást, ami a második világháború után alakult ki.
De akkor ezek szerint az AfD egyes vezetői még a 30-as évek ideológiáját sem vetik el?
Ezt így nem mondom, hogy mindent, ezt sajnálatosnak, tragikusnak tartják, de azt kell mondani, hogy nagyon sok tekintetben azt mondják, hogy nagyon sok szó kimondhatatlanná vált a német történelembe. És mondta, hogy büszkék kell lennünk arra, hogy németek vagyunk, egy egészséges patriotizmusra szükség van. Egyébként a CDU-nak is van egy olyan része, ami egy felvilágosult patriotizmusról beszél. Tehát ez a kérdés, de ezt a kérdés is rendkívül provokatív formában a AfD vetette föl, és a német parlamenti élet teljesen megváltozott. Hát az előző ciklusban mondtam, 80%-os nagy koalíciós többség volt, és egyszerűen nem volt ellenzék, igazi ellen. Most viszont az AfD megjelenése egy rendkívül provokatív, aki esetleg nézi a német Bundestag ülését, egy tapasztalatja, hogy egy rendkívül erőteljes álláspontok megfogalmazására van szó. Na most az AfD számára a nagy kérdés az, hogy marad egy protestpárt, ezek a protestpártok hirtelen felszaladnak, a nagyságát tekintve már túl van ezen, hiszen olyan...
Középpártnak tekinthető?
Tehát lényegében középpárt, és hát 20% fölött már a néppártosodásról beszélünk, és nyilvánvalóan a párt annyi szélsőség nincs Németországban, mint amennyi az AfD-nek a szimpátiáját bírja. Tehát a polgári középből vett, következésképp ez a nagy kérdés Németországban, és a pártrendszer átalakulására, hogy nem csak a szélek vannak, hanem a polgári közép is bomlik, dezintegrálódik. És még egy szó az AfD-ről, az AfD egyszer olyan párt, amiben a szélek is benne vannak, de a közép is.
Ezt akartam volna kérdezni, hogy kik az AfD szavazói a zöldek esetében, ugye már föltettem ezt a kérdést.
Hát egyrésztről a legtöbbet a zöldek esetében mondtuk, hogy a nagy koalíciónak a válságából, gyengeségeiből és az SPD gyengeségeiből profitál. Ha megnézzük a bajor választásokat, meg a mostani választásokat, az AfD-nek igen jelentős méretekben a volt CDU választók, akik úgy érzik, hogy elveszítették a politikai hazájukat, hiszen nem tudnak azonosulni egy balra tolódott CDU-val, és nagyon sokan a AfD-vel találtak új politikai otthon. Tehát lényegében nagyon sok AfD tag van. Ezért mondom, hogy a politikai közép is a választói közé tartozik, de a szélek is, és itt nyilvánvalóan mindig az elhatárolódás a nagy kérdés, ami a németországi konfliktusokban szerepet
jelent. Hogy látja, az AfD valaha is kerülhet kormányra, illetve hogy milyen az Európa képe?
Hát az AfD-nek a képe lényegében nagyon hasonlott például a magyar kormány Európa politikájához. Ezért a CDU-nak elég nehéz helyzete van lényegében, mert az az érvelés, amit sok tekintetben az AfD hangsúlyoz, tehát hogy nem kell minden hatáskört átvinni Brüsszelre, sőt a hatáskörök egy részét vissza kell vévni. Nemzetállamokról kell, hogy szó legyen. Tehát lényegében a nemzetállamok Európájának a koncepcióját képviselik, nagyon hangsúlyozzák az identitás kérdését, hogy mik vagyunk mi németek, a patriotizmust. Tehát nagyon sok olyan eleme van, ami nem áll például a kelet- és közép-európai országok Európa képétől távol, de ez a pozíció, ez szemben áll a jelenlegi kormányon lévő CDU álláspontjával.
Mit gondol, kerülhet valaha is kormányra az AfD?
Hát a céljuk az, hogy mindenképpen kormányra kerüljenek, mint koalíciós partner. Egyelőre a vezető pártok sok esetben zavarba vannak. Egyelőre az senki nem akar koalícióra lépni velük, többé-kevésbé azért, mert nem határolódnak el a szélsőségesektől, de ugyanakkor, ha a szavazataik száma ilyen mértékben növekszik, mint ahogy most, 12,3%-ot értek el a parlamenti választásokon, most Hessenben 13,1%-ot, 4,1%-ot, tehát több, mint meg háromszorozták a szavazatukat. Ha ilyen ütemben bővül a táboruk, és ez csak úgy bővülhet, hogy nem a szélsőségektől bővül, hanem tulajdonképpen a hagyományos nagypártoktól, az SPD-től, de elsősorban a CDU-tól. Akkor gyakorlatilag egyszerűen ez a politika, hogy nem tárgyalunk vele, ez nem fog célra vinni. És magának az AfD-nek is az a célja, hogy akár csak tartományi szinten is a kormányzati felelősséget viselő párt legyen. Ehhez persze hozzátesz, hogy nagyon fontos, hogy az AfD-nek egy széles programja legyen, tehát minden szakpolitikai kérdésbe is önálló markáns álláspontja legyen. Most például a nyugdíj kérdésbe dolgoznak ki álláspontot, tehát magyarul azt akarom, hogy ne csak egy kérdésű ilyen single issue párt legyen, ami például csak a menekült kérdés, hiszen a menekült kérdés előbb-utóbb rendezett pályákra kerül.
Merkel-el kezdtük, fejezzük is be vele. A decemberi kongresszuson lesznek-e, vagy vannak-e jelöltek az elnöki posztra, a CDU elnöki poszt tisztségére?
Igen, hát háromról tudunk, köztük, akit én úgy nagyjából ismerek, a Bonni Egyetemnek a nemzetközi tanszékének a vezető professzora, aki kijelentette. Na most az, hogy három van, az azt jelzi, hogy az eddigi szokott rítus nem fog végbe menni, mert a szokott rítus az, hogy megvan a jelölt a mindenkori kancellár, azaz Merkel, és gyakorlatilag a dolog szinte formaság számba megy. Most érdekesebbé vált a dolog, hiszen maga Merkel is visszakozott, tehát nyílt a pálya, tehát ez a fajta személyi változás is abban a folyamatban tartozik, amit a rendezett utódlás átmeneteként fogalmaztam meg a beszélgetésünk legelején.
Elképzelhetőnek tartja, hogy a három CDU elnöki poszt várományos jelölt közül kerülhet ki Németország következő kancellárja?
Most el tudom képzelni.
Köszönöm szépen. Kissé Lászlót, a budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján, valamint híroldalán az infostart.hu-n. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.